Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tegnap délután Szűz Mária Szent nevének emléknapján a Szent Atya a Szingapúr Sportközpontban, az Ország Nemzeti Stadionjában mintegy 50 ezer hívővel mutatott beszentmisét. A Szent Leckében elhangzott, a tudás felfúvalkodottá tesz, a szeretet ellenben épít, Szent Páli figyelmeztetés alapján a szeretet elsődleges és alapvető szerepéről elmélkedett, írja a Magyar Kurill, ahol Ferenc pápa teljes homiliájának fordítása elolvasható. Magyarország gazdasága egy nagyon nehéz időszakon már túl van, és egy új nekilendülés küszöbén a konjunktúra kapujában áll, mondta miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor kifejtette, a magyar gazdasági növekedés az Európai Unió átlagát meghaladja, ebből a szempontból jól állunk. Az infláció lassan 3% alá esik, illetve odaszorítják vissza, ami szintén jó. A magyar beruházási mutató jobb, mint az uniós átlag, utóbbi 20%, a miénk 23, ismertette. Kitért arra is, hazánknak szövetségeseket kell gyűjtenie, és a hasonlóan gondolkodó országokkal kell együttműködnie. Szavai szerint nagyon sok olyan jelentős európai szereplő van, akik úgy gondolkodnak, mint mi. Úgy látja, az a kérdés, hogy a biztató kilátásokat fenyegeti-e valami, van-e ellenségünk. Rámutatott, egy olyan dolog van, ami keresztül tudja húzni a terveinket és a számításainkat, ez a háború, amely ha elmélyül és kiterjed, az minden mai állapotból kiinduló gazdasági kalkulációt felborít, és nem feljavít, hanem leront értelemszerűen. Gazdasági semlegességre van szükségünk, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, már az Európai Központi Bank volt elnökének jelentése is arról szól, Európa lemarad, miközben az Egyesült Államok mellett Kína is elhagy minket. Világrendszerváltás zajlik, Ázsia felemelkedése, hívta fel a figyelmet, utalva Mario Draghi közgazdászra. Az Európai Unió a blokkosodás elé hajlik, de számunkra tragédia, mi a konnektivitásra törekszünk, mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy fenn kell tartanunk a kapcsolatainkat keletre és nyugatra is. Orbán Viktor az ex-közösségi portálon elhelyezett posztban üzent a német kancellárnak, az apropó a migráció kapcsán bevezetett német határőrizet volt. A magyar kormányfő azt tudakolta Olaf Scholztól, miként látja most összességében a határőrizet kérdését. Most, hogy már a német kancellári szigorú határellenőrzésre szólít fel, úgy vélem, beszélnünk kell az elefántról a szobában, hogyan lehet megvédeni az EU külső határait, ha azokat, akik ezt megteszik, az Európai Bizottság bünteti, olvasható a posztban. A magyar miniszterelnök ezzel a kérdéssel arra is utalt, hogy azért, amit most a német központi kormányzat bevezet, a magyar kormányt egy határszakasz kapcsán súlyosan megbüntetik. Mandátumot kapott a kormánytól Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter az Európai Bizottság való tárgyalásra a Magyarországot elmarasztaló 80 milliárd forintos migrációs bírság ügyében. A miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón hangsúlyozta, a cél egy kompromisszumos megoldás, emellett Brüsszeltől a 2 milliárd eurós határrendészeti költségek megtérítését is kérik, ismételte meg Gulyás Gergely. Kivásárolja a magyar állam a Strabagot a Gyesevből. A közlekedési miniszter a Facebook oldalán jelezte, az osztrák versenyhatóság megadta az engedélyt, hogy a magyar állam megszerezze a Strabag 6,1%-os részét a Győr-Sopron-Ebenfurti vasút ZRT-ben. A magyar állam tulajdonrésze ezzel kétharmados lesz a vasúti cégben. Lázár János emlékeztetett, már eddig is többségi magyar tulajdoni arány volt a vállalatban, ám megfogalmazása szerint a szocialista kormányok olyan előnytelen, már-már hazárulással felérő szerződést kötöttek az osztrákokkal, ami indokolatlan hátrányt okozott a magyar félnek. Az uniós joggal ellentétesnek minősített az Európai Unió bírósága a magyar kormány 2022-ben bevezetett ástop rendeletét. Az indoklás szerint a 2023. júliusáig érvényben lévő szabályozás sértette a szabad versenyt. Az eljárás kezdeményező Spárnak nem kell megfizetni a magyar hatóságok által kiszabott bírságot. Reggel Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy érthetetlen ez a döntés, hiszen így a brüsszeliek a Multik oldalára álltak. A nyugati nagy hatótávolságú precíziós fegyverek bevetése a NATO közvetlen részvételét jelenteni az ukrajnai háborúban. Erre figyelmeztetett az orosz elnök a Rosszia egy televíziónak nyilatkozva. Vladimir Putyin azt mondta, az ukrán fegyveres erők már régóta mérnek mélységi csapást orosz területre, de nem nyugati fegyverekkel. Ez esetben viszont az orosz elnök szerint kénytelenek lennének a fenyegetések alapján döntéseket hozni. Végül az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet, a legtöbb helyen kiadós mennyiségű eső várható, illetve néhol zivatar is kialakulhat, sokfelé erős a szél. A csúcson mérséklet 24-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2024. szeptember 13-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klézváta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismerhetik a Mozgássérültek Országos Szövetsége Heine Medin szekcióját, valamint beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös együttműködéséről. Ha tehetik, tartsanak velünk! A járványos gyermekbénulás, vagy más néven Heine Medin kór, a védőoltással nem védett 5 év alatti gyermekek fertőző betegsége, amely legtöbbször tünetmentesen zajlik, de akár a légzőizmok bénulását is okozhatja. Az elmúlt évtizedekben a védőoltásoknak köszönhetően csak nem eltűnt ez a betegség. De azokban az országokban, például Afganisztán, Pakisztán, Nigéria, Laosz, ahol nincs oltóanyag, vagy megtagadják az oltást, rendszeresen fordulnak elő járványok. 2002. június 21-től az Egészségügyi Világszervezet az európai régiót poliómentesnek tekinti, de 2013-ban figyelmeztetést adtak ki, mert a nem megfelelően immunizált közel-keleti országokból kiindulva ismét elterjedhet a betegség. Hazánkban az 1959-ben bevezetett kötelező oltási program miatt nem fordult elő többi gyermekbénulás. Létezik a Mozgássérültek Országos Szövetsége Heine Medin szekciója, amely egy évben legalább egyszer találkozóra invitálja a tagokat. Az idei találkozó szeptember 2-a és 3-a között volt a Hotel Egerben. A betegségről és arról, hogy hogyan élték meg ők a polioenterovírussal való fertőzést gyermek és felnőtt korukban, valamint az életük alakulásáról is előbb a szekció elnökével, Nádasdy Istvánnéval beszélgetünk.
Hogyha az ember úgy határozza meg, hogy járványos gyermekbénulás, vagy a mai 40-es, 50-es szülők gyermekei már tudják nagyon jó, hogy a szabin cseppeket megkapták a csecsemőkori kötelező oltások között, így talán ismertebb az a jelenség, amiről beszélni fogunk. A Heine Medin kór elnevezés talán kevésbé ismertebb, viszont nagyon sokan vannak, akik ezt a betegséget még az oltás előtt elkapták, és részleges vagy teljes bénulással, de túlélték. Az, hogy vastüdőbe kikerült, vagy ki nem is, hogy egyáltalán abból ki lehet jönni, de erről fogunk beszélgetni.
Tehát a Mozgássérültek Országos Szövetségének vannak szekciói, én a Heine Medin szekciónak vagyok az elnöke. A Heine Medin az valójában gyermekbénulást jelent, amit hát rémálma volt sok szülőnek az 50-es években. Én azt gondolom, hogy mi már mindenképpen győztesek vagyunk. Legyőztük ezt a betegséget, és az életbe is.
Milyen emlékei vannak erről az egészről? Hány éves korban?
Én speciál 2,5 éves koromban bénultam meg. Ezt gyermekek kapták el, 5 éves korig volt a veszélyeztetett időszak. Hát igen, erről sok jót nem tudok nyilván mondani, mert nehéz idők voltak. Nehéz volt nekünk, nehéz volt a szülőknek, akkor még nem volt ilyen a tájékozottság, tájékoztatás senkinek, tehát ők csak megijedni tudtak, és bíztak az orvosokba, hogy majd csak meggyógyítanak. Körülbelül 16 ezer ember betegedett akkor meg, azok közül már nagyon sokan mindjárt az első stádiumban meghaltak, tehát tulajdonképpen tanástalan volt ebben szemben az orvostudomány. Nekem van egy olyan aggodalmam, ezt csak úgy beszúrom, hogy most is tanástalan lenne. Mert ha kitörne ez a járvány, de nyilván most van már ellene védőoltás, bár úgy hallottam, hogy ezt megint kezdik visszafogni. Tehát ha megint beindulna egy gyermekbénulás, akkor megint baj lenne, mert velünk nem csináltak semmit. Tehát várták, hogy szépen éljük az életünket, hát hogy szépen éljük, azt úgy nem mondanám, de próbáltunk alkalmazkodni a körülményekhez. Munkahelyre beilleszkedtünk, szerettek a munkatársa, iskolát jártál, persze először iskolába jártunk, munkahelyre szegődtünk, tehát jól megálltuk a helyünket a társadalomban. Nem ismerek egyetlen olyan rokkantatsa, aki esetleg börtönbe jutott volna, vagy valami, tehát megálltuk a helyünket az életbe, gyerekeket neveltünk, a gyerekek is mindegyszer még megállják a helyüket, jó emberek, talán még egy kicsit jobbak is, mert olyan környezetben nevelkedtek fel, mint a mi környezetünk.
A mozgáskorlátozottak egyesületének kifejezetten a Heine-Medin szekciója Magyarországon hány tagot?
Igen, hát ez nagyon jó kérdés. Én nagyon boldog lennék, ha ezt valaki meg tudná mondani. Tulajdonképpen egy Facebook oldalon szerveződünk mi, akinek 280 tagja van. Ez ugye most például olyan is van itt, akinek nincs is Facebookja, internetje sincs, mert nem akar. De tehát körülbelül 2-3 ezer gyermekbénulásos van még az országban, de nincsen erről nyilvántartás. Tehát mikor az ember elkerül egy orvoshoz, akkor nem az az első bejegyzés, hogy gyermekbénulásos, most meg zúg a füle, hanem avval kerül be, hogy zúg a füle, mondjuk ebben az esetben. És ez már teljesen elkopik évek során, hogy valakinek gyermekbénulása van. Tehát ezt úgy, és erről kimutatást még a körzeti orvos sem tud adni, hogy az ő körzetében hány ilyen beteg tartozik.
Gyakorlatilag, amikor a betegséget elkapták, főleg kisgyermekkorban, onnantól fogva többnyire kerekesszékesek voltak, hogy van olyan, aki ki tud gyógyulni.
Kigyógyulni ebből nem lehetett, de nem voltunk kerekesszékesek. Én magam sem, hát igen, az utóbbi két évben kerekesszékesnek vallom magam, de ezelőtt én még könyökmankóval jártam, de most ez a, tehát a könyökmankózás egy életen keresztül 70 éves korra bizony az embernek tönkre teszi a kezét. Tehát ezzel nincs mit szépíteni, úgyhogy többször ülök most már én is kerekesszékben, mint ahányszor könyökmankóval jártál, igen. És ez mindenkivel így van. Tehát ugye, hogy megöregszünk, elmennek az évek felettünk, az egészséges ember is most arra megrokkant. Most halmozza ezt az ugye, hogy mi egész életünkben rokkantak voltunk, és úgy éltük le az egész életünket, megjegyzem, nem voltunk boldogtalanok.
Az aktív tagok, akit most akkor nagyjából tudtunk csak elmondani, milyen programokat szerveznek, hogyan találkoznak, most itt vagyunk Egerben,
Sokkal több program nincs, megmondom őszintén, azért igyekszünk mi itt nagy szeretettel, meg lelkesedéssel ezt a csapatot összetartani. Itt is van pontosan úgy, mint a ország más, vagy máshol is az emberek között, vannak széthúzó erők, de vannak, akik összetartunk. Ugye most a találkozóra is annyi ember jön el, amennyi el tud. Tehát ennek több akadálya is van, fizikai, meg anyagi akadálya is, anyagi nehézségek is. Ezek az én sorstársaim valamennyien 150 ezer forint körüli nyugdíjból élünk. Ez nem elég arra, hogy az ember 4 csillagos szállodában rendszeresen nyaralgasson, ezt be kell látni. Most, ugye erről én sokat tudok beszélni, mert ebben van az életem. Tehát mondjuk a nyugdíj megállapítása. Leszázalékoltak bennünket, mert hát volt mire, azért nem vettük a leszázalékolást. Amit azután dolgoztunk, az nem számít bele nekünk a nyugdíjba. Sem az évek, sem a napok. Tehát 40 éveket kisöpörtünk az életünkből. Az első 10 évünknek, illetve nem mindenki ment el 10 év után rokkant nyugdíjba, de akkor lehetett először elmenni, amikor már 10 évet ledolgoztunk. Akkor elment az ember rokkant nyugdíjba, és annak a hozadéka a mostani 150 ezer forintos nyugdíj. Az ugye ki lehet számolni, hogy az nagyon kevés. Tehát abból megélni nagyon nehéz, főleg annak, aki egyedül marad a háztartásban. A felismerés az talán ment, mert akkor az egész Európában, meg talán Amerikában is, tehát ez a gyermekbénulási járvány, ez nagyon terjedt. Csak ugye nem volt akkor ilyen tömegkommunikációnak semmi része, tehát az én szüleimről tudok legjobban beszélni, mindenki magáiról. Nyilvánvalóan. Egri. De most meg Elszalókon építkeztünk, és ott élek a férjemmel, meg hát ugye két gyerekem van nekem, két lányom, meg két lányunokám, ők már mind Németországban élnek, ez sem ritka, tehát ebben is csatlakozunk a többséghez. Tehát mi akkor bekerültünk a kórházba, ugye mindenki ott reszketett, hogy mi lesz a lefolyás ennek a betegségnek. Nem tudták, hogy mi lesz velünk. Volt, akit valóban vastüdőbe kellett tenni, mert annyira súlyosbodott az állapota. Volt, aki egy kicsit javult. Édesanyám még akkor, mi Tamás kútján laktunk. Nem tudom, önök tudják-e, hogy hol van. Ott éltek a szüleim, meg én is, ugye, meg a testvérem, a bátyám, ő nem kapta el a betegséget, én igen. És megijedtek, ugye, amikor 2,5 éves korom, de tudta édesanyám rögtön, hogy, tehát, hogy ez a bénulás. De azért még akkor az emberek felvittek Miskolcra a kórházba, ahonnan, hát ezt is elmondom, édesapám haza is hozott, mert úgy ordítottam. Egy 2,5 éves gyerek hogy ordít, mikor ott hagyják? Hát én nagyon ordítottam, úgyhogy apukám ezt nem hallgatta, és haza is vitt engem egy alkalommal, aztán könyöröködtek, hogy fogadjanak vissza. Tehát nekik is nagyon nehéz volt, és nekem is. A járvány közepén voltak, tehát anyukám, most ezt itt elmondom, ráültetett a bilire, és kibicsaklott a lába. Visszaállítottam, megint kibicsaklott. Innentől kezdve csak arra tudott felállítani, próbált, nem ment, tehát
ez hányban volt?
57-ben. 57 nyarán, hát az most éppen évfordulós volt júniusban. Uh-huh. Vittek mindenhova, minden orvosnak elhitték, hogy ebből van kiút, mint később felnőtt fejjel én is utána olvastam, meg ugye ez már a 2000-es években volt. Egy megoldás lett volna, az idegsejtek bénultak le, ugye, és az idegsejteknek a feladatát átveszi másik idegsejt. De nem akkor, ha fekszünk egy gipszágyba vagy valami, hanem ennek meg lett volna a technikája, de nyilván nem tudták, tehát nem ért sejtek én ebbe szándékosságot, nem tudták akkor mit kezdjenek velünk, úgyhogy várták, hogy mire lyukadunk. Aztán mikor megállt ez az állapot, mert egy ideig romlott, valakinek javult, valakinek romlott, és mikor megállt az állapot, akkor ugye az általános iskolát is, meg egyáltalán, tehát rögtön felmérték azt a szülők, hogy fizikai munkások nem igen leszünk. Tehát muszáj lesz a fejünket képezni, iskolába kell járni. Nekem nem, szóval most nem látnak ugye járni, meg persze, tehát nem lehet azt járásnak nevezni, amikor egy helynemedényes látok az úton, hogy megy, megállapítom, hogy ennek helynemedénye van. Tehát persze jó indulattal azt mondja az ember, hogy igen, megy, nem maradt meg a járásképességem, édesanyám a hátán hordott iskolába, tornába, akkor talált egy olyan intézményt, ahol szintén bízott az orvosokba, ott tornáztattak bennünket, de ugye akkor már egy kicsit késtünk ebből a dologgal. Tehát ebből már egyébként annyit lehetett elérni, hogy nem romlott az állapotom, mondjuk az én esetemben.
Szóval volt ez az intézmény?
Hát Pesten volt, Villányi úton, igen, Budapest, ez a Pető intézet lett a későbbi. Meg akkor is én még ismertem Pető urat, aki ennek az intézetnek egyébként az igazgatója volt. Szigorú elveket vallott, de javultunk a keze alatt, azt kell, hogy mondjam. Tehát jó irányba.
Egy gyógymód nem volt, gyógyszert nem tudtak erre adni.
Abszolút a semmit. Egyetlen dolog lett volna a gyógytorna, meg az, hogy ugye a hátunkat, tehát most, hogy nekem, meg mindenkinek elferdül a hát, az attól van, ahogy próbáljuk magunkat egyensúlyba tartani a menés által. Na most az ember próbál menni, ugye akkor az valahogy talpon akarok maradni, akkor egyik lábon állok, a másikon nem. Tehát ferdül a háta, ebből kifolyólag megint csak hát ez, tehát ugye fáj, tehát mikor valamennyien jócskán benne vagyunk már nyugdíjas korba, hát mindenki megbetegszik eddigre, tehát nem kell azt, mi azt szerettük volna egész életünkben, hogy a többségi társadalom elfogadjon bennünket. Szerintem akkor még el is fogadott, tehát nem volt ez mindig ilyen gáz, akkor nem is mozgássérültek, meghívtak, szóval teljesen vakvágányra ment ez a dolog. A gyerekek ebben semmi gondot nem csinálnak. Tehát nem hiszem, hogy valakit is érdekelt azóta is. Ugye ők engem könnyebben megismernek, mert na, most miről? Tehát megismernek, de én nem ismerem meg azokat az osztálytársamat, nem volt gond a beilleszkedéssel. Édesanyám eljött nagyszünetbe, kivitt engem WC-re. Ugye akkor szóval nem volt ez így, mint ahogy most van, hogy akadálymentesítés, meg. Egyszerűen örültünk annak, hogy egy iskolába el tudtunk menni. És kijártam az iskolához, általános iskolát utána. Közben is már egyébként voltam, amikor kórházba voltam. Hát szintén egyrészt, ahogy nőltem, ugye gondolom felnőtt fejjel, hogy egyre nehezebb voltam édesanyámnak a hátán cipelni. Másrészt Magyarországon a családok arra vannak berendezkedve, hogy két embernek kell dolgozni. Tehát édesanyámnak is kellett dolgozni, plusz meg még volt egy testvérem, aki neki is kellett a kis lelkét is ápolni, tehát nem élhettünk abba, hogy egy betegség tudatba az egész család, senki. És hát bizony nem volt könnyű gyerekkorunk, de nem tudom. Szóval amikor dolgozni kezdtünk, akkor se volt gondunk a beilleszkedésen, úgy érzem. Most is nagyon sok olyan barátom, ismerősöm van, már barátság ugye ezzel a világban mást jelent, nagyon sok olyan barátom van, akivel munkahelyen ismerkedtünk meg, megállunk, most is ragyogóan tudunk beszélgetni egymással, tehát gyerekkorban meg főleg. Sőt, ott sem mondhatnám, hogy mikor például az én gyerekeim a 8-as iskolába jártak, egy tanárnak se jutott akkoriban eszébe, hogy ennek az egy osztálynak ne a második emeleten tartsuk már szüleit, jöjjünk le a földszintre. Olyan természetes volt, hogy gyere fel a második emeletre. Most már ezen nyilván ombudsmanig meg se állnának.
Folytatjuk a beszélgetést a Mozgássérültek Országos Szövetsége Heine Medin szekció elnökével, Nádas Istvánnéval, és a helyettessel, Lendvainé Kun Ibolyával.
Hát egyrészt egy Facebook szerveződés, másrészt meg, ahogy mondom, tehát kórházban voltunk elég sokat, de az úgy kellett elképzelni, hogy mondjuk lehúztunk egy fél évet egy intézménybe, utána másnak is kellett a hely, tehát akkor erre a gyermekbénulásra nem olyan sok intézmény van, vagy volt rá állva, hogy ezeket úgy gyógyítgassák. Tehát akkor hazakerültünk, akkor egy fél évet otthon töltöttünk, akkor megint el otthonról, és ezek a sorstársak is ugyanúgy ott voltak. Tehát itt van egy csomó olyan ismerősöm, akivel Miskolcon voltam együtt, Nagybarcán voltam. Vannak olyanok, akik Sályban voltak együtt, az is egy közeli, a Borsod megyei település, tehát az sincs messze. És ezek olyan szoros barátságnak gondolom, nem barátság, nem is tudom, minek lehet ezt nevezni.
Szoros közösség.
Igen. Amit, tehát ilyenkor tényleg örülünk egymásnak, és azt hiszem, szeretjük is egymást. Én szerintem ebben sem különbözött a többitől. Tehát az ember megismerkedik. Hát most ugye hány éves házasok vagyunk, 77-ben házasodtunk össze. Tehát nem, 47 évesek, tehát nyilván ebben voltak már olyan időszak, amit nem fenékik tejfele, de egyébként azt gondolom, hogy úgy éltünk, mint akárki más. A műegészséges, az megint egy érdekes dolog. Tehát ugye a gyerek az megszokta. Tehát az én első gyerekem, aki Ildikó a nagyobb, az például sántikált szépen, amikor elkezdett menni, sántikált. Elvittem a orvoshoz, hogy nézzék már meg. Mondta, nyíl kislány, ment, hogy nincsenek a gyereknek semmi. Neki az a természetes, hogy sántikálunk. Most már kinőtte persze. Tehát nem volt nehézség. Megtanulta azt a gyerek, hogy egy kézzel veszem ki a pólyával, nem picánkolt, vagy nem tudom. Tehát ki tudtam venni. Vagy mikor ugye tisztába kell tenni a gyereket, sírva jött oda. de oda jött. Tehát már a gyerek általában nem szereti azt, hogy most akkor én lefoglak és tisztába teszlek, ő se szerette, de azért oda jött, tudta, hogy hát az meg, hogy az utcán ment, fogta az ujjamat, és mentünk, mert akkor még, na, szóval így nagyképűen mentem akkor is, és akkor fogta az ujjamat, és mentünk. Nem volt olyan, hogy az úttestről kellett volna visszaszedni, vagy rászólni, hogy ne menj az úttestre, vagy, tehát nagyon könnyű volt, nem, tehát ők ebbe szocializálódtak, azt kell, hogy mondjam.
Említette, hogy ugye fizikai munkás, ez hamar kiderült, hogy nem lehetett, mi volt a foglalkozása aktív
korában? Én könyvelő voltam, megmondom. Hát nem könyvelőnek kellett volna lennem, azt hiszem, de abban az időben nem is voltak olyan nyitott pályák nekünk. Tehát, szóval nem, tovább tanulásnak is mennyi sok, szóval sok hátránya lett volna. Tehát először is Budapesten ez könnyebben megoldható volt, ugye, mert ott közlekedés minden megoldott jobban. Vidéken ez semmi, addig semmit nem tudtam közlekedni, illetve én a mezőgépnél dolgoztam az első 20 éve, mert Lajosvárosban laktunk, ugye, az közel volt, nem volt messze. De egyébként, amíg az első trabantomat meg nem vették a szüleim, addig én gyakorlatilag ezt az utat tudtam bejárni.
De csak a tudott vezetni is, tehát akkor a
most is vezetek, mondja. Nagyon szeretek, jól is vezetek, jobban vezetek, mint meg megyek, azt kell mondjam. Igen, meg szeretek is, de ugye ez is olyan, hogy ebbe szocializálódtam. Igen. Tehát, ha menni akarok valóban, akkor hütni, akkor be kell ülni az autómba.
Most itt ez egy 2-3 napos programja lesz az Egyesületnek?
2. Azért 2, mert egy naposon kezdtük, most van a 8-én találkozunk, egy naposokkal kezdtük, de az egy napos az volt a gond, hogy így megérkeztek az én kis sorstársaim, egyet itt aludtunk. Szóval annyi minden beszélgetni valónk van, nem megbeszélni való, mert orvosi téma fel sem merül, hanem beszélgetünk. Tehát úgy eltelik az idő, hogy este volt, reggeli után induljanak haza, nagyon fárasztó volt. Ezek az emberek már mind 70 körüliek, tehát nem olyan könnyű az utazgatás, de most is jön például a sorstársunk Komlóról, már reggel 5:30-kor írt, hogy indulok, akkor Mosonmagyaróváról, tehát nem könnyű az utazás nekünk, főleg az a nem könnyű az utazással van gond, mert ugye hiába mondja az, hogy a vonat felvesz. Igen, a vonat felvesz, 48 órával előtte be kell jelenteni, és most mondjuk tudjuk, hogy a MÁV-nál milyen gondok vannak.
Mi lesz tudom. A program akkor most a 2 nap alatt?
A 2 nap alatt, a mai nap lesz, a 3 órakor kezdjük a, hát egy köszöntőnek nevezném én ezt a 3 órai találkozót, utána 4 órakor jön a Pataki Mariannak egy ilyen hangterápiája, utána szabad program, egész vacsoráig lehet a wellnessbe menni, mert szeretik a wellness, tehát aki ide utazik, az szívesen igénybe veszi a fürdőt is. Aztán ez lesz a mai nap, holnap 10 órakor kezdődik egy torna, ahova jön a Reuma Kórháznak egy gyógytornásza, 11 órakor városnézésre megyünk, a Líceumnak a könyvtárát nézzük meg, utána visszajövünk, 1 órakor lesz itt egy szponzori ebédünk, aztán szintén van még egy szponzori fagyizásunk délután, és utána nincs más. Ibolya pedig a jobb kezem helyettes, amit Lendvainé Kunibolya. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, együtt gondolkodni. Talán az is segít ebből, hogy közös a sorsunk. Mi soha nem járunk össze, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez a gyermekbénulás, ez sok embert távol tart attól is, hogy közösségbe menjen. Tehát most is ide Egerbe vannak még, most egy páron ígérték, hogy eljönnek, remélem folyamatban van még a dolog.
Tehát ilyen 12-15 körülbelül, de nem tartják a kapcsolatot?
Nem, vagy tehát, hát, tehát nagyon távoli kapcsolatot tartunk, tehát tudjuk egymásról, igen, de nem tartjuk a kapcsolatot. Ibolyával tartjuk a kapcsolatot, meg jól tudunk együtt gondolkodni, tehát jól működünk együtt ebbe a szekcióba is, azt kell, hogy mondjam.
Annál is inkább, mivel mi 15 évesek voltunk, mikor már közös életünk volt Budapesten, a Marcibányi téren.
Hát azt az előzőt letagadod, akkor igen. Hát, már Villányi úton is ott voltunk.
Hát ott voltunk, de akkor még nem ismertük egymást, tehát ilyen magyarok voltunk.
Ja.
Mi harcsek és sajú kb. Ez a beszélgetésünk. Tehát igazából, amikor tudatunkra ébredtünk, az a Marcibányi térre datálódik, és pedig a 15 éves korunktól, az általános iskolától kezdődően mi, nekünk így elválaszthatatlan a sorsunk. Én ide jöttem férjhez, és akkor Agdi meg itt volt Egriként, tehát itt akkor újra felelevenedtek ezek a régi kapcsolatok, és aztán meg már így barátnők is vagyunk, meg kollégák.
Családi kapcsolat is van, tehát ismerjük egy. Ibolyának is egészséges a férje. Tehát még ez is úgy egy közös.
2 lányunk van, nekünk is, nekik is.
Ja.
Tehát annyira így
hasonlók. A szekciót a MEOSZ hozta létre, eddig is működött, eddig is megvolt neki a neve, csak nem tudott ennyi embert megmozgatni, azt hiszem, így szépen. Több mint 30 éve működik a MEOSZ, ugye?
Több mint 30 éve, de egyébként poraiból élesztettük mi föl, igen, mondhatom, mert Magdi nem akarta ezt elengedni, hogyha már van egy közösség, ami működött x évig, csak azért, mert nem volt jó gazdája a szekciónak, ő úgy gondolta, hogy akkor ő igenis majd megmutatja. Tehát ilyen faltörő kosként egy nem jól funkcionáló szekcióból lett az, amit most majd itt láttok, vagy nem tudom, hogy meddig értek rá. Tehát, hogy azért most van egy olyan aktív 30 és 50 fő közötti bázisunk, a 3000-hez képest szerintem ez nem olyan rossz, hát más közösségekben sincs ez pozitívabb létszámmal.
Lehet, hogy erről egy orvost kellene megkérdezni, de pont ugye arról beszélsz.
Az orvost meg lehet kérdezni erről.
Tehát ugye a kötelező oltásokkal, ugye ezzel kezdtem a beszélgetést, hogy ugye most már ugye az oltás védi az embereket ugye a járványos gyermekbénulástól. Ugye vannak olyanok, akik ugye tagadják a kötelező oltást, vagy pedig Európán túl, tehát a Közel-Keleten és Afrikában ugye most ugye a WHO megint kimondta, hogy sajnos nem, tehát amennyire évekig járványos gyermekbénulás mentes volt Európa, most sajnos megint felütött a fejét. Most a 21. század elején derekán erre, hogyha valaki most elkapja, ugyanúgy nincsen gyógymód.
Ezt erre szeretnénk felhívni a figyelmet tulajdonképpen, hogy ugyanolyan pánikhelyzet alakulhatna ki. A többet mi már nem is igen tudunk elérni, mert hiszen már egyrészt a korunk miatt, másrészt, amit Tibolya is mondott, tehát mi átvettük ezt a szekciót, mekkora tervekkel, ahhoz se anyagi, se erkölcsi támogatást nem kaptunk. A Zoli barátunkat most sikerült arra, nyilván előbb is sikerült volna.
A barátzótáról beszélünk, a szervező.
Igen, okay. Tehát nem azért, mert ő most kerestük meg, és ő rögtön mellénk áll, tehát kell nekünk, senki nem tudja a maga érdekét képviselni. Mi a magunkét legalábbis nem. Ennyi. Ezt tudomásul kell venni. Most az orvosokról annyit, hogy nem állnak ők velünk hadilábon. Azt mondta egy orvos, egy főorvos Egerbe, hogy meg akartuk ide hírni, hogy beszéljen már még 8 előadásunk, vagy 8 találkozó alatt egyszer, azt mondta, hogy maguknál többet senki nem tud a gyermekbénulásról. És ezt annyira visszavezette, hogy annyit tanulnak róla, mint a fekete himlőről. Most ugye arról nem sokat, most még abban nekem egy másik orvos mondta, hogy ők, amit tanultak, hát majdnem annyit, mint a fekete himlőről, akkor még abban kiegészítette, hogy ők akkor azt tanulták, hogy 40 évet jó, ha megéljük. Túltettünk rajta, úgyhogy azért mondom, hogy mi nyerők vagyunk már is. Legyőztük a betegséget, és most is legyőzzük az életet is.
Saját magunkat is legyőzzük, mert így, ahogy látjátok, hogy ebben a helyzetben végül is azt gondolom, hogy mi ugyanazt teljesítettük, Magdi is, meg én is, egy családi háttér, meg minden, amit bárki más. Tehát, hogy csak több erőfeszítéssel, meg több akadályt kell leküzdeni. De ez is egy nagyon szép témakör, hogy mindig kell valaki a épp társadalomból, aki felkarol minket, mint mondjuk Zoli is. Tehát valaki mindig kell ahhoz, hogy kis lépésekkel előre tudjunk haladni, és egyébként meg nem tudunk előre haladni, mert csak azt érezzük, hogy mindig, amikor propaganda célra, tehát
használnak
fel minket, ameddig szükség van ránk, aztán mikor ez így beteljesül, akkor meg el vagyunk felejtve.
Én azt tartom most már küldetésemnek, hogy ezt a társaságot összetartsam. Engem már gyermekbénulás úgy, ahogy van, nem érdekel. Megmondom őszintén. Tehát erről én már nem tudok újat mondani. Egyik sorstársamnak se. Beszélgettünk már itt a cukorbetegségtől.
Minden másról,
A bénulásban nem tudok én már senkinek semmit. Most sem lesz róla szó. Amikor este beszélgetünk, akkor nem arról beszélgetünk. Tehát én nekem a bénulás az nem küldetésem. Az küldetésem, hogy ezt a 30 embert összetartsam. És jól érezze magát ezen a két napon. Otthon hagyja az összes baj.
Annyiban igen, hogy az én példámmal szeretném azt előjárni abban, hogy a mostani anyukák azon ne gondolkozzanak, hogyha mondjuk vissza lesz vezetve a kötelező gyermekbénulás oltás, hogy ezen egy percig nem szabad gondolkodni, hogy oltassunk vagy ne oltassunk, mert ez egy visszafordíthatatlan betegség, nincs is rá gyógymód, tehát semmi extra, nincs kezelés. Sőt, tovább megyek, ahogy öregszik az ember, korosodik, van a posztpólió, ami meg van ugye nekünk ez a políóvírus, ami dolgozik a szervezetünkben, mert ez nem tűnt el attól, hanem minket egész másképp kellett volna az oltáskor is, a Covid-kor is kezelni, nem történt meg. Tehát, hogy erre a políóra még rájön az időskori egyéb, ami az egészséges társadalomnak is, és így a kettő együtt meg azért nem duplája, hanem hatványozottan jelentkezik. Tehát muszáj oltatni, nekem ez küldetésem, igenis, hogy ne legyenek fafejűek az anyukák, hanem tessék beoltatni.
Ez legyen a végszó. Nagyon szépen köszönjük.
Az elhangzott riportban a Mozgássérültek Országos Szövetsége Heine Medin szekció elnökével, Nádasdy Istvánnéval és a helyettessel, Lendvainé Kun Ibolyával beszélgettünk. Együttműködési megállapodást írt alá az Esterházy Károly Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az eseményen az EGRI Egyetem rektora elmondta, intézményük a tanárképzést hosszú ideje, a nemzet stratégiai célokat figyelembe véve folytatja. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona hozzátette, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen jövő ősztől induló Nemeskürt István tanárképzőkar munkájának segítése saját tapasztalataik megosztása, átadása képezi majd az együttműködésük egyik alappillérét.
Nagyon örülök, hogy majdnem úgy gondolnám, hogy nemes pillanatban most egy együttműködési megállapodást írunk alá, hiszen egy olyan területen fogunk együttműködni, amely az egyetemünknek egy fő képzési területe, és ez a pedagógus képzés. Önök bizonyára többször hallották már azt tőlem, hogy az egyetem a pedagógus képzést és továbbképzést, ugye nemzet stratégiai célokat figyelembe véve folytatja. Nem csak régiós szerepvállalása van, hanem országos szerepvállalása is ezen a képzési területen. Mindannyian tudjuk azt is, hogy olyan örökséget hordozunk, nem csak magyar örökséget, amiről bizonyára hallottak önök is, hanem olyan szakmai örökséget, amely bennünket arra késztet, hogy értékorientáltan és értékelvűséget figyelembe véve ezt a jövő nemzedékének tovább is adjuk. És hát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kéz a kézben szeretnénk ezt megtenni a jövőben, hiszen bizonyára a sajtóból értesülhettek önök is, hogy, és gondolom erről a rektor úr majd beszámol, hogy 2024. augusztus 1-én létrejött a Nemes Kürti István nevét viselő új tanárképzőkar a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, és ezzel az egyetem szerepet vállal majd a jövőben a pedagógus képzésben is. Ebben a munkában szeretnénk segítséget nyújtani a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Ebben az együttműködési aláírásban kinyilvánítjuk az együttműködési szándékunkat, felajánljuk egymás szellemi kapacitásait a közös munkához, és egy olyan keretet ad majd ez az együttműködési megállapodás, amely mindkét egyetem számára előnyös, példaértékű, és hát nem csak a két egyetem számára, hanem a magyar felsőoktatás és a magyar társadalom, a magyar nemzet számára is egyaránt hasznos eredményeket hoz majd reményeink szerint. Bizonyára kíváncsiak arra, hogy mi mindenben tud egy nagy egyetemnek egy másik, azt gondolhatom, hogy már nagy egyetem, hiszen már több mint 8500 fő hallgatói létszámmal indulunk ebben az évben. Tehát nyújtani, hát azt tudjuk nyújtani, ami mert mi jók vagyunk. Bizonyára eljutott önökhöz az a hír is, hogy ebben az évben szeptemberben elindul egy új modell kipróbálása, egy pilot program, a gyakorlati fókuszú pedagógus képzés, amelyet az elmúlt évben dolgoztunk ki. Örömmel osztjuk meg ennek a új modellnek a tartalmát. Köztudott az is már, hogy ezt az ágazatirányító minisztérium felkérésére dolgoztuk ki. Új képzési kimeneti követelmények születtek, ehhez új tantervek készültek, és az elkövetkezendő évben próbáljuk ki ezt a modellt. Egyébként segítségünkre volt ebben a Nyíregyházi Egyetem, a Debreceni Egyetem, viszont az alapján, a gyakorlat alapján újítottuk meg a pedagógus képzést, amely az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek már évek óta gyakorlata. Tehát még egyszer örömmel osztjuk meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel ezeket a tartalmakat, segítjük azt a munkát, amiben igénylik a szaktudásunkat, amely a pedagógus képzés fejlesztésében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen stratégiai cél. Mi pedig várjuk a hallgatókat majd a Neveléstudományi Doktori Iskolánkba, a Történelemtudományi Doktori Iskolába, akár közös témavezetéssel is. Tehát van egy csomó olyan terület, például a pedagógus továbbképzés területe, amelyben együtt tudunk a jövőben dolgozni. Úgyhogy lesz bőven munkánk. Tudományos kutatásokban, a jelzett területen fogunk új kutatásokat együtt indítani a tanárképzés és a tanártovábbképzés támogatása érdekében. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a pillanat eljött.
az együttműködés új fordulópont a Nemzeti Közszolgálati Egyetem életében, hiszen új, számukra is ismeretlen területre, a tanárképzésre merészkedik az intézmény, mondta el Deli Gergely rektor. A képzés elindításában kérték az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem segítségét. A közös munkáról az egyetem első emberét hallják.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem büszke arra, hogy tevékenysége pedagógus képzéssel bővül. Ahogy rektor asszony is említette, 2024. augusztus 1-én létrejött egyetemünkön a Nemeskürti István tanárképzők. Ez a Széchenyi és Kossuth nagydíjas irodalom és filmtörténész egyetemi tanárnevét viseli. Az NKA tanárképzése 2025. szeptember 1-én indul majd. Magyar, történelem, angol, német, földrajz és természettudomány környezettan szakokon, valamint a pedagógus képzési paletta kiegészül a tanító és az óvodapedagógus szakokkal. Az új szakok fejlesztésében, a tantervek és a kurzusleírások elkészítésében már jelenleg is több mint 500 szakértő, egyetemi és köznevelésben dolgozó oktató, gyakorló pedagógus vesz részt. A Közszolgálati Egyetem tanárképzését választuk olyan gyakorlatorientált, mentortanárok által támogatott, kiscsoportos képzésben részesülnek majd, amelynek keretében egyaránt van lehetőség tanár és bölcsész diploma megszerzésére. Nyilván ez a modell nagyban fog hasonlítani ahhoz, ennek az együttműködésnek is köszönhetően, ami már itt Egerben a Katolikus Egyetemen évek óta zajlik. Kiemelt célunk, hogy az egyetem képzésein végző pedagógusok korszerű, időtálló, egyben identitás erősítő tudást adjanak át a diákjaiknak, és az oktatási feladatokon túl élen járjanak a közösség szervezésben is. Ezen céloknak megfelelően már idén a jövőbeli gyakorlatorientált képzés részeként is megjelenő programokat szervez egyetemünk, amelyek során interaktív módon, terepgyakorlat formájában, valódi helyszíneken ismerhetnek meg a 11-12. Évfolyamos tanulók a magyar történelem emblematikus helyszíneivel, valamint a Kárpát-medence egyedülálló természeti környezetével. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Közös hitvallásunk hozott bennünket Egerbe. A líceum 1774 óta, idén éppen 250 esztendeje vallja, hogy a pedagógus képzés nemzetstratégiai kérdés, rektor asszony is kiemelte. Ez a magyar identitás és kultúra fennmaradásának záloga. Nehezen találhattunk volna jobb helyet Egernél, ahol a fennmaradás és a nemzet fennmaradásáról tudunk együtt gondolkodni. Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a legszebb hivatás a jövő nemzedékének tanítása és nevelése. Sokat jelent számunkra, hogy a történelmi gyökerekkel rendelkező és mindig megújulni képes tanárképző intézmény, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem első partnere a tanárképzés korszerű, de hagyományokon nyugvó megújításában. Együttműködési megállapodásunk szerint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógus képző központja nemes indítatásból segíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkarát. Közre működik az NK által indítani kívánt osztatlan tanárszakok mintatanterveinek, tantárgyi tematikaiának elkészítésében. Hosszú távra tervezett szakmai kapcsolatunkban közös pedagógiai kutatásokat, pedagógus továbbképzés lebonyolítását, valamint tankönyv és tananyag fejlesztéseket is tervezünk. Hisszük, hogy a tanárképzés mindannyiunk ügye. A Nemeskürti István tanárképzőkar nem véletlenül választotta mottóul névadójának gondolatát, a haza iránti kötelességet. Köszönöm rektorasszonynak, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársainak, hogy társaink és segítőink a haza iránti kötelességünk teljesítésében.
Az elhangzott összeállításban előbb dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, majd Deli Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát hallották. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciás.